Kötelező is kaszkó egyáron.
Kötelező is kaszkó egyáron. Hát ez köbe!
Már itthon is egy egyetemista meghalt, többen megsérültek, amikor egy diák lövöldözni kezdett a Pécsi Egyetemen. A 9. halott, korábban vese átültetésen esett át az a 66 éves nő, akiben halála után kimutatták a H1N1 vírust. Nagy halak, a terézvárosi jegyző és az egyik alpolgármester is gyanúsított lett a 6. kerületi kerékbilincselési ügyben. És 60 változás, január 1-én lép életbe az új KRESZ, amely a gyalogosokat és a biciklisiket védi leginkább. Jó estét kívánok! Lövöldözés volt a Pécsi Egyetemen. Egy fiatalember meghalt és 3 ember megsebesült. Egy elsőéves gyógyszerész hallgató lőtt társaira és egy dolgozóra. A támadó nem sokkal később feladta magát, a rendőrség elfogta. A híradó a 23 éves diák egyetemi csoporttársaitól úgy tudja, hogy a férfi pszichiátriai kezelés alatt állt. Tavasszal szerzett fegyvertartási engedélyt egy pécsi lőegyletben. Egyelőre nem tudni, hogy miért lövöldözött.
3 hónapja ismerték egymást az első éves gyógyszerész hallgatók. Ma fizika órájuk volt, amikor délelőtt megérkezett a 23 éves csoporttársuk. Motorral jött, bement az épületbe és azonnal lőni kezdett. A szomszédban külföldi hallgatók voltak. Az ajtó mellett ültünk, amikor hallottuk a lövéseket. Először azt hittük tűzijáték, de aztán sikításokat is hallottunk. Mesélni nem sokkal történtek után az egyikük. Mindenki kirohant, a lövöldöző is. Kifutott ebből az épületből, és ezen a parkon keresztül fegyverrel a kezében egészen a 401-es klinika épületéig futott. Ott a 7. emeleten egy laborba ment be. Onnan a laborból telefonált a rendőröknek.
A telefonon feladta magát, és a rendőrség ezt követően fogta el.
Ott adta át a fegyverét is, egy csegyártmányú parabellumot. A lövöldözésben az egyik hallgató meghalt, egy másik tanuló még mindig életveszélyben van, ketten pedig súlyosan megsérültek. Az egyik sérült egy 36 éves laboráns dolgozó, a másik a takarítónő, akit a combján lőtt meg az álmokfutó.
Tehát közvetlen a sérülés, tehát a lövés után ő hívott fel a telefonon, hogy meglőtték, hogy valami nagy baj van, és hát...
A lövöldöző és a fiú, aki meghalt, a társaik szerint rossz viszonyban voltak.
Azt mondta, hogy ez nem jó nekem, hogy meg fogják bánni, hogy egy hetszelnek vele.
A csoporttársak szerint általában zavartan viselkedett a 23 éves fiú.
Problémás ügyei voltak, tehát volt alkohollal kapcsolatban, egy magába forduló srácnak ismertem meg.
A fiúnak azért volt fegyvere, mert tagja volt egy helyi lövészklubnak is. A rendészeti miniszter szerint lehet, hogy szigorítani kellene a fegyvertartás szabályait.
Az egyik tanulságom, persze sok van ennek a történetnek, hogy el kell gondolkoznunk, vajon a fegyvertartásra vonatkozó szabályaink, azok kellő biztosítékot adnak-e arra, hogy csak olyannak a kezébe kerüljön fegyver, aki minden körülmények között tudja, hogy hogyan kell azt használni.
Az épületben és a környékén több óráig helyszíneltek a rendőrök, még nem fejezték be, de a Pécsi Tudományegyetem többi részén folytatódik a tanítás.
Este 8-kor gyertyás virrasztás kezdődik az egyetemen, tudósítónk egész nap ott volt a helyszínen, és most is ott van. Kapcsoljuk Répás Orsolyát, szervusz Orsi, jó estét! Ugye gólyabát tartottak volna ma este a Pécsi Egyetemen, most viszont virrasztáshoz készülődnek. Mit tudsz azokról, akik ott voltak a lövöldözéskor? Ők hogy vannak?
Szervusz, jó estét kívánok! A gyógyszerész hallgatók a gyakorlat idején, és amikor a lövöldözés történt, körülbelül 20-an voltak a teremben, aztán a tragédia után szinte sokos állapotba kerültek, és órákig pszichológusok foglalkoztak velük, de sokan annyira kiborultak, hogy a rendőrségi meghallgatás is nagyon nehezen megy és lassan halad, mert lassan lehet összerakni a részleteket, hogy mi is történt tulajdonképpen az intézet falai között ma délelőtt.
A sérültek állapotáról milyen információid vannak, Orsi, befejeződtek már a műtétek?
Az 54 éves takarítónő, aki ugye a combján sérült meg, most az ő műtétje már befejeződött, és az állapota stabil. A 36 éves laboráns oktatót a combján, illetve a lágyékán érte a lövés, neki is befejeződött már a műtétje, de az ő állapota még súlyos, és sajnos életveszélyben van még az a 19 éves diák, aki több lövésért a combján és a hasán. Úgy tudjuk, pár perce beszéltünk az orvosokkal, hogy épp a gerincen mellől próbálják eltávolítani az egyik lövedéket.
Mit lehet tudni a támadóról?
A támadó egy 23 éves fiatalember, első éves gyógyszerész hallgató volt, és engedéllyel tartotta magánál ezt a 9 mm-es parabellum típusú lőfegyvert. Tagja volt egy pécsi lövészklubnak, és úgy tudjuk, hogy 2 hete volt utoljára lőgyakorlaton, de semmi sem utalt arra, hogy ilyen cselekedetre készül. Beszélgettünk egyetemista társaival, ők elmondták, hogy nagyon zavart volt és labilis idegállapotú, és többen mesélték azt is, hogy alkohol és drog problémái is lehettek. A rendőrök vérmintát vettek, és ezt elemzésre küldték.
Répás Orsolya, Pécsről köszönjük szépen. A politikai élet szereplői is részvétüket fejezték ki az áldozat hozzátartozóinak. Bajnai Gordon azt írta, bízik a sérültek felépülésében, a kormány pedig minden segítséget megad a tragédiában érintett családoknak. A kormányfő személyes tájékoztatást kért az igazságügyi minisztertől és az országos rendőrfőkapitánytól. Felszólította őket arra, hogy tegyenek meg mindent a Pécsi Tudományegyetem hallgatóinak és oktatóinak biztonságáért, és azért, hogy mielőbb feltárják az eset minden részletét. Részvétéről biztosította az érintetteket az MSZP, a Fidesz, a KDNP, az SZDSZ és az MDF is. Magyarországon még soha nem volt iskolai lövöldözés. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen egy afgán hallgató 5 évvel ezelőtt baltával megölte egy örmény diáktársát. A legtöbb halálos áldozatot követelő iskolai álmokfutás az Egyesült Államokban volt 2007-ben a Virginiai Egyetemen. Ott 32 embert ölt meg, majd magával is végzett az egyik diák.
Áldozat az elkövetéskor tudatszűkült állapotban volt.
Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte a bíróság ezt az azerbajdzsáni férfit, aki még 2004-ben egy baltával megölte örmény hallgatótársát az Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kollégiumában. Így akart bosszút állni az azeri háborúért. Magyarországon eddig ez volt a legsúlyosabb iskolai támadás. Az eddigi legtöbb halálos áldozattal járó iskolai álmokfutás 2007-ben volt a Virginiai Egyetemen. Az iskola egyik diákja 32 embert ölt meg, végül magával is végzett. A dél-koreai fiú pszichiátriai kezelés alatt állt. A támadás után előkerült egy videóüzenet, amiben arról beszélt, hogy bosszút áll az őt ért iskolai bántások miatt. Ez a professzor már korábban jelezte, hogy baj lehet a fiúval, mert fogalmazásai a gyilkolásról és a halálról szóltak. Nem hittek neki. Nem gondoltuk volna róla. Ezt mondta annak a középiskolának az igazgatója, amelynek 17 éves diákja 17 embert ölt meg idén tavasszal. A fiút végül a rendőrök lőtték le. A németországi eset volt Európa eddigi legtöbb halálos áldozattal járó iskolai álmokfutása. Idén már több mint 40 ember halt meg világszerte iskolai támadásokban, köztük 3 támadó. Valamennyien öngyilkosságot követtek el.
Szint iskolai incidensekről bővebb összeállítást találnak weboldalunkon a híradó.hu-n. Kimutatták az új influenza vírusát egy 66 éves nő szervezetében, aki vasárnap halt meg a Debreceni Egyetem kórházában. Az esetet csak ma hozták nyilvánosságra. Ő lehet a H1N1 9. magyarországi áldozata. Az asszony nem volt beoltva. Holnap csaknem 200 oltópont nyílik Magyarországon.
2 hete tüdőgyulladás gyanújával hozták ide a Debreceni Egyetemre a 66 éves nyíregyházi nőt. Korábban vese átültetése volt, vasárnap halt meg.
Mintavétel történt nála, és a H1N1 vírus pozitivitás igazolódott. Antivirális kezelésben részesült a beteg, ennek ellenére vasárnap ezt a beteget elveszítettük.
Az azonban csak a boncolás után mondható ki egyértelműen, hogy a H1N1 vírus szövődménye okozta a halálát. Közben a győri Petszaladár kórházban részleges, a Fejér megyei és a debreceni Kenézi Gyula kórházban pedig teljes látogatási tilalmat rendeltek el. Csak az oltásra érkezőket engedik be. Már készülnek is az új oltópontok megnyitására. Péntektől ugyanis az eddigi 29 mellett 174 oltópont nyílik kórházakban és rendelőintézetekben. A legtöbb Budapesten, de az ország valamennyi nagyvárosában is legalább 2 helyen lesz kérhető az oltás.
Egy induló készletet kapnak ezek az oltópontok, és a továbbiakban az eddig bevált módon történik a megrendelése az oltóanyagnak, és a kiszállítása is.
Ezen túl a rendőrség is segít a vakcina kiszállításában. Az Egészségügyi Minisztérium pedig elindította a járvány.hu honlapot, ahol mindenki megkeresheti a hozzá legközelebbi oltóhelyet.
Oltópontok első 4 napjának eredményeképpen 8400-zal nőtt a beoltott betegeknek a száma, illetve beoltott egészségeseknek a száma.
Az oltópontokon továbbra is csak az új influenza elleni oltás kérhető. A szezonális influenza elleni oltást a házi orvostól lehet kérni.
Tovább nőtt a munkanélküliség augusztus és október között. A statisztikai hivatal adatai szerint a ráta 10,4% volt, ami magasabb, mint a 13 éves csúcsot jelentő július-szeptemberi 10,3%. Az adat az egy évvel korábbi 2,7%-kal haladja meg. Ennél magasabb munkanélküliségi rátát 1996 első negyedévében mért utoljára a KSH, akkor 10,5% volt az állástalanok aránya. Brüsszelben van tudósítónk Víg Zoltán. Szervusz, jó estét, Zoli. Most hozták nyilvánosságra az uniós munkanélküliségi adatokat is. Ezekhez viszonyítva mennyire kirívóak a magyar számok?
Szervusz, jó estét kívánok! Az Európai Bizottság munkanélküliségi jelentése szerint a magyarországi munkanélküliség magasabb, mint az uniós átlag, ez utóbbi most 9,2%. Szintén magyar sajátosság az is, hogy a különösen az idősebbek vagy az alacsony végzettségűek nagyon sokáig nem tudnak elhelyezkedni, az uniós átlag 10 hónap, Magyarországon ennél jóval tovább tart, és ez azt jelenti, hogy ők kiszorulhatnak a legális foglalkoztatásból. Brüsszel prognózisa szerint a helyzet tovább fog romlani jövőre, 2010-ben a munkanélküliség nálunk elérheti a 11,5%-ot, vagy meg is haladhatja. Ugyanakkor csak az európai gazdaság újbóli beindulásától várható, hogy a hazai exportágazatokban is bővülni fog a termelés, és ez hozzájárulhat a munkanélküliség majdani csökkentéséhez legközelebb, leghamarabb jövőre.
Víg Zoltán Brüsszelből köszönjük. Nem emelkednek januártól a BKV tarifái, döntött a fővárosi közgyűlés. A vízért viszont köbméterenként 1 forinttal kell többet fizetni jövőre Budapesten. A városvezetés 4,7%-os vízdíj emelési javaslatát ugyanis a képviselők egyfős többséggel leszavazták. A közgyűlés nem szavazott viszont a csatorna, a szennyvíz szippantási és a szemétszállítási szolgáltatások díjának emeléséről. 40-50 járat megszüntetésével, létszámcsökkentéssel, a bérek befagyasztásával és a kafetéria megszüntetésével takarékoskodnának a BKV-nál. Ezt tartalmazza az a tanulmány, amelyet délelőtt osztottak ki a fővárosi képviselőknek a közgyűlésben. A szakszervezetek azt mondják, ezeket a megszorításokat nem fogadják el.
Kisebb felfordulás alakult ki a közgyűlésben, amikor kiosztották a képviselők által Horváth csomagnak nevezett tanulmányt. Ebben arról írnak, hogy például a buszok ritkításával lehetne 7 milliárd forintot spórolni a BKV-nál.
Szállítási térsítmény átlagosan 8%-os csökkentésre.
40-50 buszjárat megszüntetésével számol a tanulmány. Horváth Csaba kormány megbízott szerint viszont ez csak egy lehetőség, amivel nem akarnak élni.
Ez az anyag tartalmazza, hogy egyébként járat ritkítással is elméletben lehetne megtakarítani, de az anyag nem javasolja a járat ritkítást.
A dolgozókon viszont mindenképp spórolnának. Elküldenének 100 adminisztratív dolgozót, csökkentenék a béren kívüli juttatásokat, és befagyasztanák a béreket.
Nem a menedzsmenttől, hanem az ott dolgozóktól, tehát hogy mindenki értse, buszsofőröktől, villamosvezetőktől, szerelőktől vennének el bér és bérjellegű juttatásokat.
A szakszervezetek sztrájkot fontolgatnak a tervezett intézkedések miatt.
A dolgozók nem fogják hagyni ezt az elképzelést, tehát nagyon rossz hiány, és nem fogjuk megengedni, hogy a munkavállalók zsebén keresztül próbálják megoldani a BKV-t, nem is tudják.
Horváth Csaba volt főpolgármester helyettes, másfél hónapja ígérte meg, hogy kidolgoz egy adósságcsökkentési tervet. Részben ez is feltétele annak, hogy a társaság megkapja a kért 30 milliárd forintos hitelt.
Az MDF elnöksége egyhangú döntéssel Bokros Lajost javasolta a párt miniszterelnök jelöltjének. A végső szót a Demokrata Fórum választmánya mondja ki december 12-i ülésén. Az ellenzéki párt közleménye szerint az ország mostani helyzetét a szocialisták felelőtlen kormányzása és a Fidesz tartalmatlan és szélsőségesen érzelmi politizálása idézte elő. A jegyző és az egyik alpolgármester is benne lehetett a kerékbilincselési ügyben a Terézvárosban, már meg is gyanúsították őket. Ez is jön mindjárt, de előbb lássuk, hogy mi lesz még a híradóban. népszavazás először 20 éve eldőlt, hogy nem közvetlenül az emberek, hanem a parlament választja meg a köztársaság elnökét. És hírnévre vágytak, megkapták, hivatlanul állított be egy házaspár Obamáik estéjére a Fehérházba, senki nem állította meg őket. A Terézvárosi jegyző és az egyik alpolgármester is gyanúsított lett a 6. kerületi kerékbilincselési ügyben. A budapesti nyomozóügyészség szerint arra vették rá a Terézvárosi közterület felügyelet azóta már előzetesben lévő vezetőjét, hogy szabálytalanul parkoló autókról a büntetés kifizetése nélkül szereltesse le a kerékbilincset. A gyanúsítás ellen panasszal éltek, ennek elbírálásáig hivatalukban maradhatnak.
Augusztus óta nyomoz az ügyészség a terézvárosi kerékbilincsek miatt. A gyanú szerint a közterület felügyelet vezetője több 100 000 forintot kapott a Centrum Kft. Igazgató helyettesétől, hogy a cég minél többet szereljen fel. A bilincselésről akkor a jegyző nyilatkozott a híradónak.
Ők teszik fel, valamint ők veszik le, hogyha kifizette a büntetést az elkövető.
Most őt, egy munkatársát és Hatvani Csaba alpolgármestert éppen azzal gyanúsítják, hogy ingyen szereltettek le kerékbilincseket.
Rávették arra a közterületfelügyelet vezetőjét, hogy hivatali kapcsolatait kihasználva, hivatali helyzetével visszaélve szereltesse le a gépkocsikról, a szabálytalanul parkoló gépkocsikról a kerékbilincset, természetesen anélkül, hogy azért a megfelelő költséget ki kellene fizetni.
Egy választópolgár, aki úgy érzi, hogy jogtalanul gyakorlatilag valamilyen módon kerékbilincset.
A polgármester azt mondja, gyakran előfordul, hogy valaki az önkormányzattól azt kéri, nézzenek utána, jogos-e a bilincselés. Munkatársai szerinte ilyen ügyek felülvizsgálatánál járhattak közben.
Ők állításuk szerint nem követték el ezt, amivel gyanúsítják őket. Én viszont, miután panasszal éltek a gyanúsítás ellen, megvárom az ügyészség állásfoglalását a panasszal kapcsolatban, és utána fogok dönteni.
Az alpolgármester és a jegyző egyelőre hivatalban marad.
A terézvárosi kerékbilincs botránynak ezzel már 12 gyanúsítottja van, de az ügyészség szóvivője szerint elképzelhető, hogy lesznek még többen is. A mostani gyanúsítottak közül egy valaki, a kerületi közterület felügyelet volt vezetője várja előzetesben a nyomozás befejezését. A híradót Mózer Zoltán tudósította.
Rendőrök vezettek el egy terézvárosi önkormányzati képviselőt, mert a betiltott Magyar Gárda egyenruhájában jelent meg a testületi ülésen. Gyenge Zsolt, a Jobbik képviselője, a polgármester kérésére sem öltözött át, és a termet sem hagyta el, ezért értesítették a kerületi kapitányságot. Éppen mától hatályos az a kormányrendelet, amely az eddiginél egyértelműbben tiltja a feloszlatott szervezet formaruhájának viselését. 50 000 forintra büntethetik azt, aki gárdista egyenruhát visel. A Jobbik a rendelet felülvizsgálatát kérte az Alkotmánybíróságtól. A gyalogosokat és a kerékpárosokat védi leginkább az új KRESZ, amelyet tegnap fogadott el a kormány. A közlekedési szabályok 60 ponton változnak. Eredetileg októberben léptek volna életbe a módosítások, az egyeztetések azonban több hónapos csúszást okoztak. Így végül január 1-től vezetik be az új KRESZ-t.
Lámpa irányítja a forgalmat abban a pécsi kereszteződésben, ahol tavaly a zebrán egy autós halára gázolt egy nagymamát és unokáját. A környék lakói azóta, vagyis másfél éve követelték, hogy lámpával védjék itt a gyalogosokat. Ahol nincs lámpa, csak zebra, januártól ott is lassítaniuk kell az autósoknak. Ez az egyik KRESZ módosítás, amelyet a kormány elfogadott. Jó néhány új szabály a kerékpárosoknak kedvez. Például az, hogy biciklivel be lehet majd hajtani forgalommal szemben is az egyirányú utcába. Eddig ehhez kerékpársáv kellett, mostantól elég lesz a megengedő tábla.
Azért egyirányú egy utca, mert nagyon keskeny arra, hogy két autó elférjen, de egy kerékpár igazán könnyedén elfér. Ha ez kijelölik táblákkal, akkor ez egy nagyon-nagyon jó módszer.
Most a gépjármű forgalmat várom balról, és figyelem, hogy várható egy kerékpáros is.
Néhány oktató már most megtanítja, mire lehet számítani januártól. Szabó Ibolya szerint balesetveszélyes lehet az új szabály.
Nehezebb lesz őket észlelni is, meg kikerülni is, meg megelőzni az ütközést.
Az oktató attól tart, hogy kiéleződik a kerékpárosok és az autósok közötti konfliktus.
A változások a motorosokat is kedvezően érintik. Ők január 1-től előreállhatnak majd a piros lámpánál, és mehetnek a buszsávban is.
Jövőre táblával kell jelezni a telepített trafipaxokat, de új KRESZ tábla jelzi majd a környezetvédelmi területet, és azt is, ha az úton torlódásra lehet számítani.
Több százmillió forintos adóhiány okozása miatt indított vizsgálatot a Vám és pénzügyőrség egy törzsvásárlói közvetítő vállalkozásnál. Egy embert már őrizetbe vettek. A távirati iroda úgy tudja, hogy a CNNet rendszernél nyomoznak. Ezt a VPOP szóvivője nem erősítette meg, de nem is cáfolta. A törzsvásárlói hálózatnak már a több mint 350 ezer tagja van, sokuk több százezer forintot adott bele az ügyletbe. Sem a nyíregyházi, sem pedig a székesfehérvári börtönt nem zárják be, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A BVOP sajtóosztálya cáfolta azt az információt, hogy a szervezet működése 2010-ben bizonytalanná válhat. Közleményükben azt írták, hogy az intézetek átalakítása lezárult, minimálisra csökkent a tartozásuk, ugyanakkor a kormány 600 millió forintos többlet támogatásával stabillá vált a börtönök működése. Rendkívüli ülést tart holnap a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége az európai bundabotrány miatt. A német rendőrség közben adathordozókat, számítógépeket és mobiltelefonokat foglalt le, miután házkutatást tartott az ügy egyik gyanúsítottjánál. A hatóságok szerint a férfi egy harmadosztályú labdarúgó mérkőzést akart manipulálni. Konkrétan a Goszlár csapatának kapusát akarta rávenni arra, hogy 1500 euróért csalja el a Wilhelmshaven elleni meccset. Kínában eközben 16 embert tartóztattak le. Ők a gyanú szerint az első osztályú nemzeti bajnokság összecsapásait igyekeztek manipulálni. Gond nélkül besétált a Fehérházba egy ismeretlen virginiai házaspár az indiai miniszterelnök tiszteletére rendezett fogadásra. A hivatlan vendégek politikusokkal fényképezkedtek, a képeket pedig föltették internetes közösségi oldalukra. Állítólag azért csinálták, mert híresek akartak lenni, ez sikerült. A titkos szolgálat viszont vizsgálatot indított az ügyben.
Mint a hollywoodi sztárok a vörös szőnyegen, úgy vonult be a Fehérházba és fotóztatta magát a bejáratnál a Szalahi házaspár. Odabent folytatták a fényképezkedést, tengerészgyalogosok és vezető politikusok mellett pózoltak, többek között Joe Biden alelnök mellett. A fotókat internetes közösségi oldalukon tették közzé. Még keresik a felelőst. A titkos szolgálat egyértelműen hibázott, mert nem ellenőrizték le rendesen, hogy rajta vannak-e a vendéglistán. Ezzel az erővel sorozatgyilkosok és terroristák is bejuthattak volna, mondta Ronald Kessler, tényfeltáró újságíró. Ahogy a többi vendéget, úgy Szalahiékat sem vizsgálták át, így könnyen bevihettek volna antraxot, fegyvert vagy bármit, amellyel a bent lévő politikusoknak is árthattak volna. A házaspárnak azonban ilyen szándékai nem voltak, ők csak szerepelni akartak a tévében. Birtokháborítás miatt állíthatják őket bíróság elé.
A Disney Parkba viszik a Fehérház hálaadás napi pulykáját, miután az amerikai elnök a hagyományok szerint megkegyelmezett a 20 kilós madárnak. Barack Obama azzal viccelődött, hogy ő szívesen megette volna a bátorság névre keresztelt pulykát, de a lányai közben jártak az érdekében. Az Egyesült Államokban minden november utolsó csütörtökén ünnepik a hálaadást, hagyományosan pulykasülttel és tökpitével. Itthon éppen 20 éve tartották a négy igenes népszavazást, a munkásőrség felszámolásáról, az állampárt vagyonáról, az államfőválasztásról és arról, hogy a politika vonuljon ki a munkahelyekről. A referendumon eldőlt, hogy a köztársasági elnököt nem közvetlenül a nép, hanem a parlament választja meg. Ez volt az első országos népszavazás Magyarországon.
Még 1989-ben is gyakorlatoztak. A nemzeti kerekasztal tárgyalásain a munkásőrség felszámolásáról nem tudtak megegyezni. Ekkor még a pártszervezetek is ott voltak a munkahelyeken, és nem született megegyezés arról sem, hogy az MSZNP elszámoljon-e a vagyonával. Mivel arról is vita volt, hogy a köztársasági elnököt közvetlenül a nép, vagy már az új parlament válassza, az SZDSZ népszavazást kezdeményezett, amelyhez több párt, köztük a Fidesz is csatlakozott.
Nem megyünk el, nem szavazunk.
Az MDF bojkottálta a népszavazást, a kezdeményezők jelszava viszont az volt, hogy a múltra szavaz, aki otthon marad. A kezdeményezők 140 ezer aláírást gyűjtöttek össze, így ki kellett írni a referendumot.
Lehető legkevesebb bonyodalommal juthassunk el.
Már a szabad parlamenti választásokról beszélt a népszavazás másnapján Kis János, az SZDSZ első elnöke. A kérdések egyik megfogalmazója, Magyar Bálint szerint a valódi rendszerváltozás miatt kellett a népszavazás.
nagyon úgy nézett volna ki, hogy Pozsga Imrét választják meg köztársasági elnöknek, és átmenthette volna a kommunista pártnak bizonyos jogosítványait ebbe a közjogi rendszerbe.
Pozsga Imre, aki egy közvetlen elnökválasztáson esélyes lehetett volna az államfői posztra, úgy látja, hogy a népszavazás egy politikai játszma része volt, amely elvette az esélyt a baloldal megtisztulásától.
Hát én voltam az, aki szétvertem az állampártot 56 újraértékelésével, a párt megbénításával és tárgyaláshoz kényszerítésével, azt hiszem ezt a jelet én megadtam. Hamis állítások és néha egyre félrevezető akciók vezettek el a népszavazásig.
A négy igenes népszavazáson végül minden kérdésben az igenek győztek.
Most nézzük, milyen műsorok jönnek még ma este az M1-en, Szempont M. Kis Csabával 20-10-kor.
Továbbra is Magyarországot mutatjuk, kicsiben és nagyban. Újra dübörög a magyaródi nagy cirkusz, azaz kell-e nekünk Forma egy 4 milliárdos állami támogatással. Ott voltunk Medgyesegyházán, ahol eladó a református templom. Jártunk Gyulán, Európa első katolikus foci akadémiáján. És a Magyarország átláthatatlan működését kifogásoló levél kapcsán az amerikai és a brit követség első embere is nyilatkozott a Szempontnak. Várom Önöket.
Aztán 21.40-kor este Mészáros Antóniával, Timivel készültök, Antóni.
Szervusz, tiszta, jó estét kívánok! Természetesen az este is foglalkozik a pécsi lövöldözéssel. Kapcsolunk a helyszínre, ahol az egyetem, a rendőrség és a Hallgatói Önkormányzati Szövetség képviselője mondja el a legfrissebbeket. A stúdióban pedig szakembert kérdezünk. Aztán 13 éves csúcson a munkanélküliség. Hogyan lehet elmozdulni a 10,4%-os rátáról? A Fidesz és az MSZP szakpolitikusa vitázik majd. Végül 4 igen és 20 év, egy népszavazás, ami hozzájárult a rendszerváltáshoz a főszereplők szemszögéből. 21.40-kor kezdünk és várjuk Önöket.
Köszönjük szépen, most pedig nézzük a híradó legfontosabb híreit még egyszer röviden. Már itthon is egy egyetemista meghalt, többen megsérültek, amikor egy diák lövöldözni kezdett a pécsi egyetemen. A 9. halott korábban vese átültetésen esett át az a 66 éves nő, akiben halála után kimutatták a H1N1 vírust. Nagy Halak, a terézvárosi jegyző és az egyik alpolgármester is gyanúsított lett a 6. kerületi kerékbilincselési ügyben. És 60 változás, január 1-én lép életbe az új KRESZ, amely a gyalogosokat és a bicikliseket védi leginkább. Sportírekkel jön Somogyi Dia, majd időjárás jelentés következik, utána pedig Sztársáv, híradó legközelebb az M2-n 8:30-kor, az M1-en pedig éjfél után 10 perccel Hegedűs Judittal. Én köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!
Tisztító?
Aha, átalakítom a konyhát.
Meg én.
Ott, ahol állsz, ott lesz a csiráztató.
Bocs.
Ott meg a kemence.
Búbos. Csajok.
Jövő ilyenkor probiotikus kenyeret eszünk.
Aha. Hát én nem élek rá jövőre.
Ne bánts, csak egészségesen akar élni.
Igen.
Te meg az 1. nyelvvizsgádra készülsz.
És még mindig jobb, mint magvakon élni, nem?
Különben is mit méred?
Neked például semmilyen célod nincs.
Találja ki céljait, és mi segítünk önnek.
Ne foglaljátok, csajok. Van egy fantasztikus tervem.
Indul a Raiffeisen rendszeres megtakarítási program. Raiffeisen Bank. Velünk könnyebb.
A II. Világháború teljes történetét olvasmányosan, eredeti fotókkal illusztrálva ismerheti meg. November 25-től a Relay és iMedio üzletekben, valamint a kijelölt újságárusító helyeken.
Mindent a Tesco-ból a kellemes karácsonyhoz. Például friss piac narancskilója csak 145 forint. Kellemes karácsonyi árakat kínálunk.
Megérkezett az új Bellissimo Mini hajsimító. Bárhova magaddal viheted, hogy a frizurád mindig tökéletes legyen. Bellissimo Mini, az imetektől. Adj szárnyakat a szépségednek.
Tudta, hogy a fejfájás oka sokszor nem is a fejben keresendő. Az ok ilyenkor a fájdalmas izomgörcs. Itt, itt, itt és itt. A Solidon három összetevőjének köszönhetően gyorsan megszünteti a fájdalmat, és hatása akár órákig tart. Hogy újra jól érezze magát. Solidon, nincs idő a fejfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Ezt saját kezűleg fogom intézni.
Biztos?
Na persze, csak az a biztos. Gyors lesz és egyszerű.
Intézd el saját kezüleg a kötelezőt a Genertelnél. Ha legalább 5 éves a jogsid és kármentes vagy az E és F területi kategóriás személyautókra, 55% a kedvezmény. Genertel. Egyszerű, észszerű, korszerű.